Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A holnaptól kezdődő választási kampány küszöbén természetesen, hogy a mai Naprakész műsor központi témája a választási kampányra való felkészülés, ennek sajátosságai lesznek. De mielőtt ebbe belevágnánk, két a héten történt eseményre azért még rávilágítunk. Jeles vendégünk társaságában, aki nem más, mint Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Ön nem szokott kirohanni eléggé hevesen, viszont hétfőn egy Facebook bejegyzésben megtette ezt. Mi borította ki ennyire, tisztelt elnök úr, és konkrétan miről van szó?
A megyei önkormányzatoknak az adminisztrálásában, fenntartásában vannak azok az intézmények, amelyek a szociális intézményrendszerhez tartoznak. Itt a gyerekgondozásról, a fogyatékkal élők ellátásáról, támogatásáról van szó többek között, de nem csak. És ezeknek a költségvetése úgy áll össze, hogy egy részét a megyei önkormányzat, másik részét a kormány finanszírozza. És az első pillanattól, évelejétől lehetett tudni, hogy nem lesz elég a pénz, amit a kormány erre a költségvetésbe betett a parlamentet megkerülve, ki kell ezt egészíteni, és arra ébredt a világ a múlt héten pénteken, hogy a miniszterasszony, a szociális ügyi miniszter, akinek az lenne a dolga, hogy ezt a rendszert vezesse, irányítsa, a stratégiákat kidolgozza, a finanszírozásához szükséges költségvetési kereteket előteremtse, ő petíciót indított azért, hogy az önkormányzatok adják ki a fizetéseket, a pénzt teremtsék elő, mert szerinte a pénz az önkormányzatoknál van, tehát a felelősséget teljes egészében elnyomta saját magától, és úgy tett, mintha az összes megyei önkormányzat az rossz gazda lenne, és szándékosan nem akarná ezeket a rendszereket költségvetésből finanszírozni. Ezeket a rendszereket megkapta a megyei önkormányzat. Egyik megyében ilyen a helyzet, másik megyében olyan a helyzet. Nem egységes, azt is látni kell. A rászorulók, a gondozásban lévők, vagy akár akik gyerekként bekerülnek ebbe a rendszerbe, nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetben vannak, és nem minden megyében ugyanaz a szám. Hogyha a központi kormányzat ezt teljesen önkormányzati hatáskörbe akarja adni, akkor forrásokat is kell adni hozzá, adólejeket kell adni hozzá. Nem lehet az, hogy adsz feladatot, adsz intézményeket, és nem adsz pénzt hozzá, utána meg úgy teszel, mintha neked ehhez semmi között nem lenne, és én ezt elfogadhatatlannak tartom egy miniszter részéről, akinek pontosan az a feladata, hogy ezt a területet vezesse, koordinálja, stratégiákat dolgozzon ki hozzá, és az év végén pedig arra ébredünk föl, hogy ilyen típusú problémára nem csak megoldása nincs, hanem összetéveszti a saját szerepét a civil aktivista szerepével, és petíciót indít. Hát ilyen nincsen, ezt nem lehet elfogadni, és ezért fogalmaztam én is élesebben, mert nem lehet ezt szó nélkül hagyni. Persze az ember nem keresi a konfliktust fölöslegesen, de ezt a típusú felelőtlenséget egyszerűen nem tartom elfogadhatónak.
Ne haragudjon, hogy megjegyzem, de hát ez a kérdés, a szociális ellátásnak a kérdése, ez nem új keletű, hanem hosszú évtizedes probléma. Az önkormányzatok mindig arra panaszkodnak, hogy a kormány különböző intézkedéseket hoz ezen a téren, de soha nem finanszírozza. Tehát nincs új a nap alatt, legalábbis elméletileg.
Az igaz, hogy ez egy régi probléma, az is igaz, hogy ez a probléma sokféle oldalát mutatta az elmúlt években, csak a különbség annyi, hogy eddig a kormány mindig megtalálta a megoldást arra, hogy a rendszer finanszírozását biztosítsa. Évközben, évvégén, évelején, valamikor olyan még nem volt, hogy a problémára a miniszter petíciót indít, mintha ő a teljes történettől független, távoli szemlélőként nézni és petícióval próbálja megoldani. Tehát ilyen nem volt. A különbség ez.
Ebben önnek igaza van. Na már most volt valamilyen hatása ennek a Facebook bejegyzésnek, vagy minden maradt a régiben?
Meglátjuk, a jövő héten lesz a költségvetés kiegészítés, akkor fogják kezdeni tárgyalni a kormányban. Gondolom, hogy valamikor november második felébe a kormány elfogadja a költségvetés kiegészítést, és akkor majd kiderül, hogy volt-e vagy nem foganatja. Persze én is nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen nyilatkozat után rögtön nem lehet arra számítani, hogy a minisztert lemondatják, és ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Egyrészt, másrészt pedig azt is tudjuk, hogy a megoldás kereséshez különböző módszereket, eszközöket kell keresni, találni. Jövő héten a költségvetés kiegészítés, hogyha egyenesbe kerül, akkor én azt hiszem, hogy a kormány talál megoldást most minisztertől függetlenül, és majd meglátjuk, hogy december 6-a után mit fognak kezdeni ezzel a miniszterrel, de az én tapasztalatom az, egy éve vannak kormányon, nagyjából ugye november elején kapták a mandátumot, hogy azóta néhány miniszternek a teljesítménye az olyan gyatra, hogy nyugodtan ki lehet mondani, hogy nem odavalóak, ahová a sors őket, meg a parlamenti szavazás vetette.
Erre a kérdésre még egy picivel később visszatérünk szíves engedelmével. Kedden megszavazta az alsóház is, pontosabban változatlan formában hagyta jóvá a Trianon törvényt, és Titus Corlezian, a törvény egyik kezdeményezője, külön felhívta Klaus Johannis államelnök figyelmét, hogyha igazi jó hazafi, akkor minél hamarabb hirdesse ki ezt a törvényt. Na már most a választási kampány küszöbén vagyunk. Ez a magyarság szempontjából nem túl jó esemény kampányra való tekintettel, de ön hogyan látja, kell-e tragédiát csinálni ebből? Annál is inkább, mert azért világos volt, hogy az RMDSZ bármit tesz, és hiába szavaz a törvény ellen, nem fogja tudni megakadályozni.
Az történt, amire nagyjából lehetett számítani, hogy előbb-utóbb ismét a parlament elé kerül az a törvény, amit visszaküldött Johannis újra tárgyalásra, és próbáltuk elhalasztani a következő ciklusra. Ennek nyilván több oka volt, az egyik az az, hogy ne most a kampány alatt legyen egy ilyen téma feszültség, mert nekünk nincsen szándékunkban ebben a kampányban sem mesterségesen feszültséget szítani. Másrészt meg abban is reménykedtünk, hogy egy másik többséggel majd talán sikerül visszautasítani ezt a törvényt december 6-a után. Na már most olyan fajta eljárásbeli hibák történtek, hibák, szabálysértések a bizottságban, amelyek szerintem elfogadhatatlanok, ezért is megpróbáljuk, nem biztos, hogy sikerülni fog, megpróbáljuk utolsó eszközként az Alkotmánybíróságon megtámadni, csak ahhoz nekünk partnerekre lesz szükségünk, mert aláírások kellenek az Alkotmánybírósági megtámadáshoz, és az eljárásra fogunk hivatkozni, mert a szakbizottságot nem szabályszerűen hívták össze, a szakbizottságban nem szabályszerűen készítettek jelentést, bár ez valóban csak egy formai ügy, mert a plenáris ülés az szuverén és hozhat bármilyen döntést. Annyit tudtunk tenni, hogy meggyőztük a Nemzeti Liberális Pártot és az USZÉRÉ-t, hogy próbáljuk visszaküldeni a bizottságba, nem volt elég szavazat ehhez, illetve utána azt kértük, hogy ne szavazzák ők meg, hát tartózkodtak két-három kivételtől, talán az USZÉRÉ-től egy ember, a liberálisoktól két ember megszavazta, a többiek tartózkodtak. Mi ellene szavaztunk. A szociáldemokratáknak és a Böszeszkuféle pártnak együtt, ennek a népi mozgalom pártjának együtt megvolt a többsége, és a kisebbségieknek is egy jelentős része, nem mindenki, egy része megszavazta ezt a törvényt. Így lett meg hozzá a többség. Ez egy buta törvény, ez egy ostoba törvény, ez egy fölösleges törvény. Mert nem fogja tudni megváltoztatni a mi közösségünknek a Trianonhoz való viszonyát, hozzáállását, a történelem értelmezését, és nem segíti a két közösség egymáshoz való közeledését százesztendővel Trianon után, a megértést, a tiszteletet nem segíti. Minden egyes esztendőben lesz egy olyan nap, lesz egy olyan rövid időszak, amikor ennek a törvénynek a következtében feszültségek lesznek, egymásra csúnyán néznek az emberek, mindig lesz egy ürügy arra, hogy valaki butaságot beszéljen, és megsértse a mi közösségünket. Ezért fölösleges ez a törvény. Ezért nem jó ez a törvény, ezért ostoba ez a törvény. És ezért szerettük volna, hogyha nem lesz szavazás róla, de nem tudtuk megakadályozni, ez így van. bármennyire is igyekeztünk, hisz a parlamenti matematika, az a szociáldemokraták, ők voltak a kezdeményezők, Titus Corlezean és néhány kollégája, és Basescu itt ebben a kérdésben egymásra találtak, összefogtak, és megszavazták ezt a törvényt. Nem tartom egy nagyon jó üzenetnek, sőt, egy nagyon rossz üzenetnek tartom. Ha szabad ilyet mondani, a többség mindig felelős a kisebbségért, amely vele együtt él, és a többségnek mindig nagyvonalúnak kell lennie. A nagyvonalúságot nem tudja megspórolni. Mindig tiszteletet kérünk, mi is tiszteletet adunk, de egy-egy ilyen pof után az ember napokig csak forgatja a fejét, hogy akkor most mi van, miért volt ez jó, kinek jó ez, miért kell ez.
És tegyük hozzá azt is, hogy újabb diplomáciai feszültséget okoz a magyar-román viszonyban, ugyebár a kereszténydemokrata néppárt, a kisebbik magyar kormánypárt már is reagált erre a döntésre. Tehát ez a kétoldalú kapcsolatok enyhítése, vagy jó irányba terelése szempontjából is rossz esemény volt. Nem tudom, hogy...
Igen, egyértelmű, tehát ez így van, ilyenkor mindig meg szokott ez történni, ami szinte azt mondanám, hogy logikus, mert nehéz reakció nélkül hagyni azt, amikor az egyik oldalról, most a román oldalról egy ilyen üzenetet megfogalmaznak, egy ilyen értelmetlen ostoba törvénynek a megszavazásával.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, akkor a beszélgetés folytatásában térjünk rá a választási kampány eseményére, pontosan arra a fontos döntésre, amelynek értelmében újra összefogás pecsételődött meg az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség pártjai között. Ezt az összefogást hétfőn dokumentumban is rögzítették. Az igazság az, hogy nem mindenki fogadta ezt ki törő örömmel, ezt a gesztust, viszont a választási kampány és a következő napoknak a fejleményei szempontjából jónak bizonyul. Akkor arra kérem önt, hogy vázolja, hogy mi a jó, mi következik ezután, mert tudomásom szerint ez nem teljes körű egyezmény, egyelőre csak a választási kampányra vonatkozik, de további tárgyalások is lesznek majd a folyamat után az együttműködés további részleteit érintően.
Először is nézzük ennek a rövid történetét. 2008-ban már volt egy kísérletünk, hogy megegyezzünk az akkori Magyar Polgári Szövetséggel, mert akkor egy szabad így fogalmazni, kisebb párt állt szembe az RMDSZ-szel. Én magam tárgyaltam Szász Jenővel, de az utolsó pillanatban nem lehetett megegyezni vele. 2009-ben már Markó Béla megegyezett tőkéssel, aztán 2014-ben megegyeztünk Bíró Zsolttal, az MPP elnökével, 16-ban azt megerősítettük. Az együttműködésnek az RMDSZ perspektívájából nem csak, hogy van története, hanem mindig pozitívan álltunk az együttműködéshez akkor, amikor az együttműködésnek volt az ideje. És most az együttműködésnek van ismét az ideje. A versenynek volt ideje és helye az önkormányzati választáson, főleg ott, ahol nem veszélyeztette a magyar képviseletet a verseny. A versenynek az eredményeit ismerjük, a számokat, a matematikát nem akarjuk felülírni, de nem is akarunk kizárólag a matematikára támaszkodni, mert túl a matematikán mégiscsak van egy közösség, amelynek az érdekképviselete a legfontosabb, és a parlamenti választásokon pedig az együttműködésnek van az ideje, az együttműködésnek, az összefogásnak. Ezért született meg 2020-ban ez a megállapodás, amely abban az értelemben teljes körű, hogy mind a Magyar Polgári Párt, mind az Erdélyi Magyar Néppárt része ennek az együttműködésnek, és a két befutó helyet is elosztották egymás között. Egyik jelölt az a MPP-ből, a másik az EMMP-ből jön. Igaz az, hogy nem létezik ma ilyen jogi entitás, hogy Erdélyi Magyar Szövetség. Volt egy koalíciójuk nekik az önkormányzati választáson, bizonyára, hogy lesz majd később egy ilyen pártjuk a fúzió után, de ebben a pillanatban ilyen jogi személyiség nem létezik. Ennek ellenére elfogadtuk mi, hogy ők így akarnak tárgyalni, ha szabad így fogalmazni, mi voltunk a győztesei az önkormányzati választásnak, mi kaptuk meg az erdélyi magyar emberek szavazatainak 90-92%-át, és ilyen körülmények között nekünk kellett nagyvonalúnak lenni, és azok is voltunk, nem a matematikára támaszkodtunk kizárólag. Tehát ilyen értelemben teljes az együttműködés. Elveket rögzítettünk a parlamenti helyeken túl, és az elvek pedig a parlamenti választások utáni együttműködésre vonatkoznak, tehát ez az együttműködés ez 4 évre szól, ez az együttműködés kiterjed a parlamenti együttműködésen túl minden olyan területre, ahol a közös érdeket közösen tudjuk képviselni, a külpolitikától, akár a különböző más társadalom építéssel kapcsolatos, közösségépítéssel kapcsolatos kezdeményezésekig, és természetesen ott, ahol helyben szükség van, ott további tárgyalásokat kell folytatni, mert azt nem lehet fölülről megmondani, hogy egy-egy településen milyen legyen az együttműködés az önkormányzatokban. Amúgy is együttműködésre vagyunk ítélve nagyon sok helyen, tehát ebben az értelemben helyi szinten is szükség lesz majd később, amennyiben van erre igény egyeztetésre, de ez teljes körű megállapodás. A megállapodás nem csak december 6-ára vonatkozik, az lenne a rossz, ha csak december 6-ára vonatkozna, mint ahogy 2014-ben és 2016-ban megkötött egyességünk is, 4 évre, egy mandátumra, egy ciklusra volt érvényes. Nem kellett azt a megállapodást minden nap újra kötni. Az lenne a rossz, hogyha egyik nap megállapodnánk, aztán a következő héten megint meg kellene állapodnunk, mert nem tartottuk be az egyességet. Azt, amit 2016-ban megkötöttünk, azt az egyességet 4 éven keresztül vittük, betartottuk mindannyian mi is, és Bíró Zsolt, és Kulcsár Terza József is. Tehát ez így volt, rendjén így kell most is ennek működnie. Ez egy érdekképviselet, nem egy érzelmi képviselet. És az érdekképviseletre vállalkoztunk, ezért bizonyára, hogy vannak olyanok az RMDS-nél is, és az MPP-MNP-nél is, akik nem ujonganak, nem örülnek. Bizonyára lesznek olyanok, akik emiatt esetleg fanyalognak, de sokkal többen vannak. Az erdélyi magyar közösségnek biztos vagyok, hogy 95%-a legalább az együttműködés pártján áll, az összefogás pártján áll, és mindig is azt várták el tőlünk, hogy akkor, amikor közös érdekről van szó, a közösségi érdekről van szó, akkor ne egymással vitatkozunk, hanem fogjunk össze. Az önkormányzatokban az ember egy települést lát, és maximum a megyét. Ez a tétje az önkormányzati választásnak. Én Csíkszeredafalván, csak Csíkszeredafalvánra szavazhatok egy Hargita megyére. Én nem tudok beleszólni Marosvásárhely, Szatmárnémeti, vagy más bármelyik település sorsának az alakulásába a szavazatommal, mert nem ott szavazok. A parlamenti választásokon viszont a tét az országos tét. Ott már minden szavazat meghatározza az egész közösségnek a jövőjét, az életét, a sorsát. Ezért könnyebb ennek nagyobb tétet adni, az összefogás pedig ilyen értelemben ezt a lehetőséget csak erősíti, és egy újabb eszközt ad a politikai képviselet kezébe, hogy ezt az érdekképviseletet próbálja legjobb tudása szerint erőteljesen továbbvinni. Tehát innen kell nézni az összefogást, az együttműködést, honnan indultunk 2008-ban, és ebben kinek milyen felelőssége volt. A mi felelősségünkről beszéltem én, az RMDS felelősségéről, és mi nyitottak voltunk, bebizonyítottuk minden egyes alkalommal, hogy képesek vagyunk nagyvonalúnak lenni, képesek vagyunk nyitani, képesek vagyunk megállapodni, mert számunkra a közösség ügye az első.
Muszáj megkérdeznem, hogy mi történt 2020 őszén, egészen pontosan 2020 október elején, mert hogy még a jelölt rangsoroló szövetségi állandó tanács előtt azért elég kemény bírálatok hangzottak el egyik oldalról is, másik oldalról is az önkormányzati választásokon történtek miatt. Két tárgyalási forduló alkalmával még a megegyezés közelébe se jutottak a felek. Megtörtént a SZAT, lett egy harmadik forduló, és minden jelentős mértékben megváltozott.
Hát nem pont így volt egyébként. A SZAT előtt volt a harmadik forduló, nem a SZAT után, és a szövetségi állandó tanácsülésre én pontosan azokkal a javaslatokkal mentem be, amelyekről tárgyaltunk, és azokról kértem a kollégáim véleményét, és utána pedig a szavazást Én soha nem láttam, úgyhogy nem lesz megegyezés. Én nem tudom, hogy honnan látott, ugye az első forduló után is, második forduló után is úgy éreztem, hogy lesz megegyezés. Most teljesen mindegy, hogy mennyit kért az EMS, és milyen pozícióból tárgyaltak, mi volt a tárgyalási taktikájuk, és mi volt nekünk a tárgyalási taktikánk, mert ez ebben a pillanatban mellékes, ez nem hiszem, hogy bármilyen értelemben jelentőséggel bírna. A lényeg az, hogy megegyezésre törekedtünk, és megegyezésre sor került. A szakülés ezt szentesítette, a parlamenti helyeket mindenek előtt, és utána meg ezt papírra vetettük, a szöveget egyeztettük. Persze volt két hét csúszás, meg szokták kérdezni, hogy miért volt két hét csúszás. Hát azért, mert nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre. Nekünk október 22-ig kellett adni a listákat, akkor mindenki arra koncentrált, mert az ország minden egyes választókerületében listát állítottunk, azokat kellett ellenőrizni, ne legyen hiba, formai hiba, dossziékba, stb. És ez azért elég nagy feladat, ha valaki ezt egyszer végig gondolja, vagy végig csinálja, akkor pontosan megérti, hogy miről beszélek. Utána meg természetesen egyeztetnünk kellett egy időpontot a járványügyi helyzetre való tekintettel, hogy jó legyen mindannyiunknak, tehát az aláíró feleknek, Mezei Jánosnak és nekem. Erre most hétfőn került sor. Én a pénteki napot javasoltam, nem volt lehetséges, aztán a hétfő lett belőle, már mint a múlt pénteket, de ez megint nem igazán fontos. A legfontosabb az, hogy van egy elvi megállapodás, van egy együttműködési szándék, van egy összefogásra buzdító, hívó megállapodás az RMDSZ és az EMSZ között, és hogy ez a közös érdekeinket, az erdélyi magyar közös érdeket helyezi az első helyre. Aztán azon kívül, hogy mikor, hol, mennyit tárgyaltunk, ki milyen taktikát alkalmazott, érdekes lehet majd egyszer, meg érdekes lehet annak, aki tanulni akar, ha szabad így fogalmazni, de egyébként teljesen jelentéktelen, mert van megállapodás, jó megállapodás van, korrekt, tisztességes megállapodás született.
Valószínűleg, hogy az emberek is így fogják majd értékelni ezt a konkrét lépést, annál is inkább, mert hogy dokumentum is aláírodott e tekintetben. Az viszont köztudott, hogy a több magyar megyékben, Székelyföldön nem igazán kiemelkedő a különböző választásokon való részvétel. Ez a tény segíthet rajta, és egyáltalán tudom, hogy nem az ön közvetlen hatásköre a választási kampánynak a lebonyolítása, de azért erre is hangsúlyt fog kelleni fektetni, hogy minél többen vegyenek részt, és tudatosodjon az a tény, hogy ez az országos választás minden szavazata egy mandátumhoz vezethet, tehát ilyen tekintetben lesz komoly feladat a választópolgárokat meggyőzni.
A mozgósítás, a választásokon való jelenlét az mindig egy nagyon nagy kihívás, nagyon nagy probléma mindenki számára, különösen a járványügyi helyzetre való tekintettel. Most nézzük meg, egy nagyon közeli példát mondjak, Amerikában járványban legalább akkora, mint Európában, vagy nagyobb, és minden rekordot megdöntött a részvétel. Csak azért mondom, hogy nem szabad mindent a járványra fogni, mert senki nem tudja azt bizonyítani, nem is lehetséges, hogy a szavazás pillanatában az embernek az egészségügyi kockázatai megnőnek és megbetegedhet. Ez nem történt meg nálunk sem. Európa szerte nem volt választás, ugyanabban a helyzetben vagyunk, mi is, mint számtalan európai ország, tehát hogyha betartjuk a szabályokat, a szavazás pillanata az nem jelent semmiféle kockázatot. Tehát a félelmet le kell győzni. Ha a félelem fogja meghatározni az életünket, akkor elveszítjük mindazt, amit nagyon nehezen közösen építettünk, és ezt nem hiszem, hogy meg akarjuk engedni magunknak. Azon kívül a választásoknak tétet kell adni. Az önkormányzati választásokon nem volt mindenhol alacsony a részvétel. Én tudok mondani településeket, akár az én saját választókerületemből, Csíkból, tudok mondani Maros megyéből, tudok mondani Szatmárról, Szatmárnémetiből olyan példákat, ahol az országos átlag fölött volt a részvétel az önkormányzati választáson, mert volt tétje a választásnak. Ott valóban, ahol egy jelölt volt, ott nagyon nehéz tétet adni a választásnak az önkormányzati választáson, és ez is lehet az egyik magyarázata, biztos, hogy ez is megmagyarázza egy-egy településen az alacsonyabb jelenlétet. A parlamenti választásokon viszont országos tét van. Ott teljes közösségi tét van. Ott a teljes képet látjuk, a teljes képet meghatározza a szavazatunk. Nem csak a mi településünknek vagy a megyének a jövőjét befolyásolja, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mozgósítani is könnyebb. Minden szavazat a közösséget erősíti, egyetlen egy szavazat sem vész el, mert olyan a rendszer, hogy minden szavazatból mandátum lesz a visszaosztásokon keresztül, az arányos képviseleti rendszer ezt biztosítja, tehát ezért a tétje ennek közösségi tét, országos tét, és így könnyebb mozgósítani. Ehhez persze kellenek hiteles jelöltek, ismert jelöltek, olyan jelöltek, akik mögött van teljesítmény, és kell egy olyan program, amely a társadalmi, közösségi kérdésekre ad elhihető és megvalósítható válaszokat. Én azt gondolom, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezekkel rendelkezik. A jelöltjei tekintetében is, és a programja tekintetében is. Na most már ehhez még csak az kell, hogy akarjuk mindannyian, ha szabad így fogalmazni a kiáltószóból, a Kós Károly kiáltószó írásából kivéve néhány hívó szót, az akarjuk, és erőt tudunk felmutatni. Kell akarnunk mindenek előtt. Én azt gondolom, hogy akarjuk, mert akartuk az elmúlt 30 évben, megtettük akkor, amikor lehetőség volt mindig, hogy a közösségi erőt felmutassuk, és legyőzzük a kis hitűséget, a félelmet, félretegyünk minden egyéb olyan dolgot, amely egy-egy pillanatban esetleg az embert elkeseríti. A reményt kell táplálni, a jövő felé kell fordulni egy választáson, a választásnak ez a tétje, hogy képesek vagyunk-e a jövő felé fordulni, képesek vagyunk-e a reményt életbe tartani, táplálni, és hinni azt, hogy a sorsunkat jobbra tudjuk fordítani, javítani tudunk az életünkön. Én biztos vagyok, hogy az elmúlt 30 esztendőben az esetek 99%-ában javítottunk az előző mandátumhoz képest a lehetőségeinken, a kilátásainkon, az életünkön. És így kell próbálni tétet adni a parlamenti választásoknak, és én azt gondolom, hogy ez nekünk sikerülni fog. Mert ez egy erős közösség. Ez a mi közösségünkről szól. És ez az erős közösség, hogyha akarja, akkor igen, miért nem mondhatnánk ki azt, hogy az 500 ezer szavazat az elérhető. Az 500 ezer szavazat az megkerülhetetlené teszi a romániai magyar érdekképviseletet a parlamentbe, és az ad igazából nekünk erőt a parlamentben, amikor megkerülhetetlenek vagyunk. Tehát nem egyszerű a mozgósítás, én belátom, tétet kell tudni adni a választásnak, a parlamenti választásnak pedig ez a tétje, a nagy tét, az országos tét, egészben látszik a kép, és minden egyes ember hozzá tud járulni ahhoz, hogy az életünkön változtatni tudjunk, hogy erős képviseletünk legyen. Minden egyes szavazat ehhez hozzásegít.
500 ezer körüli szavazatszám az elég lenne biztosan a kiszebb átlépéséhez?
Ja, persze, tehát azt gondolom, hogy a tudomány mai állása szerint igen, és én nem is akarnék a küszöbről beszélni, mert az nem lehet kérdés, hogy az 5%-os küszöböt tekintjük. Nem lehet az a cél, hogy éppen átessünk a küszöbön. Ilyen célt megfogalmazni nem lehet. Kisítő emberek fogalmazhatnak meg ilyen célt. Az erdélyi magyar emberek nem kisítőek. Ha kisítőek lennének, most nem itt lennénk 100 esztendővel az impérium váltás után. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyi szavazatunk volt ezelőtt 4 évvel a parlamenti választásokon, és azzal elértük az arányos képviseletet, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az 500 ezeres szám az egy reális elvárás. Én szeretnék ennél többet, mindannyian szeretnénk ennél többet, de nyilván nem tudunk visszamenni 1990-ben, 92-ben, de még 96-ban sem, mert a világ általában nem így működik, visszafele nem tudunk menni. De viszont az, hogy 500 ezeret tűzünk ki célul, azt mondjuk, hogy igen, meg tudjuk csinálni, meg akarjuk csinálni, képesek vagyunk rá, meg tudjuk mutatni, hogy minden nehézség ellenére itt egy erős közösség él, és felmutatjuk ezt a közösségi erőt. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, és akkor nincsen semmiféle probléma, nincsen semmiféle veszély a érdekképviseletet illetően, sőt, akkor azt tudjuk mondani, bátran, másképpen ülünk le tárgyalni, hogy mögöttünk egy nagyon erős közösségi akarat van.
Picit tekintsünk előre. A közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy az RMDSZ-nek nem lesz gondja a küszöb átlépésével. Tiszták a listák, tudjuk azt, hogy jobbára kik vannak bejutó helyen a különböző megyei landstromokban. Tehát ki lehet számítani. Sok új ember is van, mert hogy tapasztalt politikusok a nyugállományba vonulás mellett döntöttek, és nem uhajtanak újrázni, tehát elég színes a csapat minden tekintetben. Önnek még az önkormányzati választások közepén volt egy érdekesnek mondható nyilatkozat, ami szerint helyi szinten, ahol lehet, mindenképpen a Nemzeti Liberális Párttal kell egyességet kötni. A kérdésem az, hogy ez a jövőre vonatkozóan is érvényes marad országos szinten, és hogy törekszik-e, vagy valósak azok az információk, amely szerint az LMDSZ lehetőség szerint kormányzási részvételre törekszik.
Na, nézzük a dolgot egy kicsit szétszálazva. Az önkormányzati választások előtt én az erdélyi realitásokból indultam ki, amelyek azt mutatták, hogy az előző mandátumokban az esetek többségében a Nemzeti Liberális Párttal, illetve a volt PDL-ével, amelyik beolvadt a Nemzeti Liberális Pártba 2016-ban, velük együtt voltunk szövetség. Nem mindenhol, de az esetek többségében igen, és mi mindig figyelembe kellett vennünk, és ezután is ez így lesz, hogy a román emberek mit döntenek, nem mi döntünk helyettük, nem mi mondjuk meg, hogy kire szavazzanak, kiben bíznak ők, kinek adnak mandátumot, és hát Erdélyben általában az általam megfogalmazott irány volt az, ami dominált. Most a választások után ennél sokkal pontosabb képet látunk. Soha nem voltam annak a híve, hogy egy megválasztott polgármesterrel, megyei elnökkel szemben egy más koalíciót alkossunk, koalíció része legyünk, mert az a közösségi érdeket nem szolgálja. Mi értelme van annak, hogy van egy polgármester, és van neki egy teljes ellenzéki alpolgármestere és tanácsa, és akkor a dolgok mitől mennek jobban, a közösségnek mitől lesz jobb. Ezért én azt gondolom, hogy a közösségi akaratból kell kiindulni. Azt sem szeretném, hogy Marosvásárhelyen mások összefogjanak ellenünk, vagy a Maros megyei önkormányzatban összefogjanak mások ellenünk, mint ahogy annak se vagyok a híve, hogy mi egyik vagy másik településen, ahol nem mi nyertünk, a nyertessel szembe egy olyan koalíciót alkossunk, amely aztán a közösségi ügyeket nem viszi előre. Ezért itt a mozgásterünket nagyjából meghatározza az, hogy ki kap bizalmat, ki kap többséget, illetve hogy milyen irányba érdemes a közösségi ügyek előre mozdítása miatt koalíciót kötni. Ez tetszik, nem tetszik Erdélyben, az esetek többségében a Liberális Párt. Ez nem egy érzelmi kérdés. Mi nem érzelmi képviseletre vállalkoztunk, hanem érdekképviseletre. Ezt nem lehet érzelmi alapon eldönteni. Országosan pedig, hogy a kérdés második részéhez visszatérjek, a helyzet a következő. A politikának a lényege az, hogy a hatalmat akarja gyakorolni, hogy a programját meg tudja valósítani. Ezért nincsen semmiféle szégyelnivaló, nincsen semmiféle ördögi, ha valaki kormányzásra készül. Ha talál egy olyan politikust, aki azt mondja, hogy azért kérem, hogy rám szavazzanak, hogy utána én ellenzékbe üljek, azt szerintem el kell felejteni abban a pillanatban. Tehát akkor, amikor polgármestert választunk, akkor, amikor megyei elnököt választunk, akkor, amikor önkormányzati testületet választunk, azért akarunk nyerni, azért akarunk többségben lenni, hogy tudjuk a programunkat érvényesíteni a végrehajtáson keresztül. Ez így van országos szinten is, hogy a kormányzat részeként tudod a programodat jobban érvényesíteni. És ezért mi soha nem mondtuk azt, hogy Isten őriz, hogy véletlenül kormányba kerüljünk, hanem mindig azt mondtuk, hogy ha lehetőség van, akkor megpróbálunk a kormányzati eszközzel is élni, a kormányzati részvételt is vállaljuk, ha vannak feltételek, ha vannak partnerek, nem minden áron. Tehát ez is rögtön hozzátehendő. Most mi 2014-ben voltunk utoljára kormányban, miniszterekkel, a kabinetben, államtitkárokkal, azóta nem vagyunk kormányon. Azt is tudjuk, hogy amikor kormányon vagy, könnyebb akár a magyar ellenességet visszaszorítani, mert ha szabad egy kicsit ezt vulgarizálni, akkor másképpen beszélnek róla, amikor bent vagy a szobába, mint amikor nem vagy bent a szobába. Ha bent vagy a kormányzatba, nem engedik meg maguknak azt, hogy magyar ellenesek legyenek, vissza lehet tántorítani, fogni, el lehet bátortalanítani attól, hogy magyar ellenes intézkedéseket hozzanak, nem is beszélve egyéb ügyekről. Tehát ilyen szempontból is a kormányzatnak van racionalitása a kormányzati szerepvállalásnak, a mi tapasztalatunk mindenféleképpen ezt mutatja, meg a politika lényegéhez hozzátartozik. Azt nem tudjuk megígérni, hogy kormányon leszünk, azt nem tudjuk mondani, hogy minden áron kormányzati szerepre törekszünk, de azt, hogyha van lehetőség akkor vállaljuk, és nem fordulunk el ettől, ezt igenis bátran föl kell vállalni. Na most, hogyha megkerülhetetlenek vagyunk, mondom ezt az 500 000-es szavazatszámot, ha van egy nagyon nagy, több 100 000-es, 500 000-es szavazatszám mögöttünk, ha megkerülhetetlenekké válunk, akkor nyilván ez az erőnket megsokszorozza. Hogy ez így lesz-e, ez rajtunk múlik. Erdélyi magyar embereken. Akarjuk, vagy nem akarjuk, hogy megkerülhetetlenek legyünk ott, ahol döntéseket hoznak rólunk. Ezt a kérdést kell föltennünk magunknak, erre a kérdésre kell külön-külön is, meg együtt is választ adnunk.
Nincs mit hozzátennem, nagyon szívhez szóló, nagyon konkrét gondolatok voltak ezek. Természetesen a következő 4 hétnek a kampány eredményeitől is függ az, hogy mi történik majd december 6-án. Sok sikert hozzá, és bízzunk benne, hogy akár ugyanennyi képviselővel és szenátorral, vagy ha lehet, akkor még több honatjával bővül az RNDS frakció a következő törvényhozásban. Ebben a reményben köszönöm meg önnek az interjút.
Köszönöm a lehetőséget.